A szenzációkeltő riportok azért burjánozhatnak, mert eladhatók. És alig, ha nem azért adhatók el, mert nagyon sokan vannak, akik vágynak már kiszakadni a mindennapok egyhangúságából. Visszakívánkoznak a gyermekkorba, amikor képesek voltak hinni a csodákban, és, legalábbis bizonyos történetek esetében, szeretnének őszintén és igazán hinni, hinni valakiben, aki öreg, igazságos, bölcs és vigyáz ránk. Egyedül a hit azonban sokak számára már nem elég. Szükségét érzik meggyőző, tudományos bizonyítékoknak, igénylik a tudomány jóváhagyó pecsétjét, de ugyanakkor nem képesek elfogadni a bizonyításnak azokat a szigorú kritériumait, amelyek ezt a pecsétet hitelessé teszik. Micsoda megkönnyebbülés is lenne, ha kételj nélkül megszabadulhatnánk a kételyektől. Ledobhatnánk a magunkról való gondoskodás nehéz terhét, mert aggasztónak tartjuk, nem is alaptalanul, az emberiség jövőjét, ha senki másra sem támaszkodhatunk, csak is önmagunkra. Ilyenek napjaink déli bábjai, melyeket szinte a semmiből találnak ki, és melyek védelmében szégyentelenül állnak ki azok, akik az alapos vizsgálatot mellőzik. Olcsón hozzájuk lehet jutni minden szupermarketben, vegyes kereskedésben szerte az országban. A bulvárirodalom azt állítja magáról, hogy tudományos alapon igazol ősi hiedelmeket, a tudomány segítségével, ami a kételkedés instrumentuma, és ezzel elősegíti az áltudományok és álvallások konvergenciáját. 2024. január 13-a szombat este van. Én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Öregebbek lettünk egy földi évvel. Kezdjünk!
Where did we come from? How did the universe come into being?
We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
It's one small step for man.
All clear.
We got a roll program.
És sziasztok! Ismét itt vagyok, ugye? Kérdezhetik néhányan, vaj minek? Az előző gondolat mellett Carl Sagan Korok és Démonok című könyvének harmadik fejezetének végéből való. Ezt a fejezetet ki fogjuk hagyni, mert rövid ugyan, de nem túl izgalmas. Majd a negyedik fejezettel folytatjuk. Aki úgy olvassa a könyvet, vagy olvasta a könyvet, az úgyis tudja, miről van szó. Hú, mivel készültem nektek a mai mai hablatyba. Ugye az eredeti tervem az volt, mikor újra kezdtem a podcastet, vagy előtte már gondolkodtam, hogy mik legyenek a témák. Ugye mondtam, hogy leszakadok a gyakorlatilag a valós idejű űrkutatással és egyéb dologgal kapcsolatos hírek ismertetéséről, mert egyszerűen képtelenség ezt követni. Mármint, hogy nekem így a hétköznapok mellett rohadtul nincs erre energiám. Ami viszont érdekel, az a földön kívüli életnek a lehetőségei, ugye, hogy közel és távol galaxisunkban egyelőre hol lehetnek még olyan bolygók, olyan csillagrendszerek, ahol olyan bolygók keringenek, melyek alkalmasak lehetnek az általunk ismert életre. És akkor az eredeti terv az volt, hogy szépen apránként a könyvolvasás mellett minden egyes podcastben bemutatok egy eddig felfedezett exobolygót, legalábbis elmondom róla azokat a dolgokat, amelyeket eddig tudhatunk. Bizonyos esetekben ugye nagyon kevés információk állnak a rendelkezésre, de azért megpróbálom úgyhogy azért jó sok legyen, meg persze hozzáteszem a saját gondolataimat is. A mai bolygónk a Kepler 186F nevezetű. Azért ez a bolygó, mert még év végén a rakéta.hu oldalon szembe jött velem egy cikk, na ne aggódjatok, nem ebből fogok felolvasni, de ugye az így eszembe jutotta az eredeti podcast terveket, és akkor úgy voltam vele, hogy mivel meg volt nyitva a mobilom böngésző ablakába a 80 másik oldalra együtt, hogy akkor a héten egy kicsit megpróbálok utána olvasni ennek a bolygónak. Elég sok mindent találtam mondhatni. Azt mondja, hogy az igazság az, hogy ismét egy cikkfordítás lesz, természetesen egyéb általom megtudott információkkal kiegészítve. Egyetlen egy gondom van ezzel a cikkfordítással, hogy az az érzésem, hogy ezt mesterséges intelligencia generálta, és nem pedig egy személy írta. Az oldal neve az a astrophotographylens.com, és ennek a blog része, ahol a Kepler 186F-ről van szó. Olyan sokszor ismétlődnek benne mondatok, hogy így a fordítás közben így felötlött, hogy hát nem biztos, hogy ez ember által íródott valami, úgyhogy de minden esetre megtörtént a fordítás, és akkor ez következik most ennek a felolvasása. Aztán elolvasása, és utána pedig folytatjuk Carl Sagan Korak és Démonok című könyvét. Tehát, de először egy kortyot innom kell, de vizet, természetesen vizet, hát mi más, de vizet, vízre gondoltam. De van itt más is egyébként, de az is le kell öblítenem. Szóval az a nagy büdös helyzet, hogy tényleg minden egyes podcast előtt rám jön a krákogás, a köhögés, a ilyen slime, olyan slime felszakadás, elkezdek berekedni, nem hiszem el, hogy már ennyi év után is még mindig stresszelek, meg még mindig lámpalázas vagyok, hiszen nem is értem tényleg, szóval még ez, mindegy. Na, Kepler 186F, mit kell tudni erről a távoli bolygóról? Remélem elég sok hasznos információt fogtok megtudni. Kepler egy ígéretes földméretű bolygó. 2014-ben a NASA Kepler űrszondája egy földméretű bolygót fedezett fel csillagának lakható zónájában, körülbelül 580 fényévnyire a Földtől. Ez a Kepler 186F néven ismert bolygó... ismert bolygó lakhatósági potenciája miatt a csillagászok és az űrrajongók figyelmét egyaránt felkeltette. Mondom én, hogy ez mesterséges intelligencia által írt cikk. Annyit kell tudnotok, hogy ez a bolygó ugye egy M-típusú vörös törpe csillag körül kering, melynek a felszíni hőmérséklete olyan durván 3000 Kelvin, mérete pedig kb. Fele a napunkénak, a mi csillagunknak. Ez a csillag, és hát ez a fajta vörös törpe csillag a nagyobbak közé esik, tehát a nagyobbacskáknak számít, és az általa kisugárzott fénynek a javarésze az leginkább a vörös és az infravörös tartományba esik. Legalábbis az eddigi információk szerint egy ilyen bolygón, amelyik a csillagának a lakhatósági zónájába kering, általában a fényviszonyok azok olyanok lehetnek, mint nálunk a napnyugta előtt egy órával, vagy másfél órával, de legalábbis délben. Hogy kicsit olyan vöröses lehet az égbolt, nem kapnak túl sok egyéb fényt, legalábbis a látható tartományban az ott lévő élőlények, feltéve ha vannak, de ez egy másik téma. Maga a bolygó a csillag lakhatósági zónájának a külső részén kering, vagy a külső részében, körülbelül ott, mint a mi naprendszerünkben a Mars. Tehát az azt jelenti, hogy a lehetőség adott arra, hogy a felszínén esetleg folyékony állapotban legyen víz. Természetesen még nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán a felszínén víz, vagy nincs, de minden egyes feltétel a jelek szerint adott ahhoz, hogy ez esetleg egy lehetőség legyen, és a szakértők, vagy a csillagászok, illetve a kutatók szerint ahhoz, hogy ennek a csillagrendszernek, a bolygóinak a keringési pályája ilyen stabil maradjon, mint amilyen stabil a megfigyelések alapján, kell lennie még legalább egy, de akár két bolygónak is a lakhatósági zóna belső részén. Ezeket a bolygókat még nem érzékeltük, mert ugyanis hogyan is érzékeljük leginkább a bolygókat innen a Földről nézve? Azzal mindjárt mondom, csak most nem jut eszembe. Szóval a tranzit módszerrel, igen, az áthaladásos módszerrel, tehát hogyha innen a Földről nézve egy adott időpillanatban az általunk megfigyelt csillag, és köztünk pont elhalad egy bolygó, és épp megfigyeljük, akkor látni fogjuk a csillag fényében egy bizonyos csökkenést, amely alapján meg tudjuk határozni a csillag előtt elhaladó bolygónak a méretét, tömegét, sebességét, keringési periódusát, de is kb. Azt hiszem ennyi. Ez a Kepler 186f egy kőzet bolygó, minden bizonnyal legalábbis. A tömege az 1,1-szerese, azt hiszem, ha minden igaz, a Földinek, a gravitáció 10%-kal, de nem, bocsánat, a Kepler 186f átmérője körülbelül 10%-kal nagyobb, mint a Földi, és a becslések szerint tömege a Földihez hasonló, felszíni gravitációja valószínűleg hasonló a Földihez, bár ez inkább nagyobb egyébként valamennyivel. A Kepler 186f körülbelül 0,36 csillagászati egység távolságba kering a csillag a körül, ami kisebb távolság, mint amennyire a Föld kering a nap körül. Nem is értem, minek fordítottam le ezt a cikket. Na mindegy. A lényeg az, hogy az elképzelések szerint abban az esetben lehet valamilyen fajta élet ezen a bolygón, hogyha túlélte a csillagának a korai szakaszaiban az erős napviharokat, vagy csillagszeleket, ugye, mert azt tudjuk, hogy ezek a vörös törpe csillagok az életük korai szakaszában nagyon-nagyon aktív csillagok, nagyon-nagyon intenzíven tolják le magukról az anyagot, de bár a legutóbb olvastam egy cikket, ahol azt írják, hogy ezek az anyagkilökődések a vörös törpéknek az esetében leginkább a csillagok pólusainál intenzívebbek, tehát jó eséllyel egyébként a csillag körül keringő bolygók, amelyek ugye nem a csillag nem keresztezik a csillagok észak és déli pólusát, azok talán kevesebb sugárzást kapnak ezekből, vagy kevesebb anyagot kapnak ezekből a napkitöréseiből, és hogyha elég erős, vagy elég sűrű atmoszférával rendelkeznek, illetve a bolygó kialakulás után kialakult, ugye ugyanúgy, mintha a Föld esetében a belső mag, külső mag, és a bolygó forgásának köszönhetően ugyanúgy nagy nyomáson a bolygó mélyén folyamatosan kering benne az olvadt fém, akkor jó eséllyel erős mércsodája van, mágneses mezeje van, amely segít ezeket az anyagkilökődéseket eltéríteni, megszűrni, és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy egy Földön kívüli bolygón, vagy máshol ugye a világegyetemben kialakulhasson szépen lassan az élet, hogyha a feltételek adottak, de még görgetek tovább a cikkbe, mert van egy ilyen összehasonlítási táblázat, amit esetleg érdemes megnézni. Itt azt írja, hogy a Kepler 186f tulajdonság név Kepler 186f, haha, típus exobolygó, mi más lenne, már az ott élőknek a saját bolygójuk, na mindegy, körülbelül 580 fényév a távolság, ja, egyébként a hattyú csillagképben található ez a Kepler 186f, a tömege az megközelítőleg megegyezik a Földével, a sugara az 1,1-szeres a Föld sugarának, sűrűsége ismeretlen, felszíni gravitáció, blablabla, hőfok ismeretlen, orbitális periódus, tehát 130 nap alatt kerüli meg, durván 130 földi nap alatt kerüli meg a csillagát, és azt mondja, hogy a csillag típusa M1V, a gazda csillag hőmérséklete 3800 Kelvin, és körülbelül 4 milliárd éves maga a csillag. Ugye azt tudni kell, hogy ezek a vörös törpék kis tömegű csillagok, viszonylag lassan használják el a rendelkezésükre álló hidrogén, deutérium, stb. Üzemanyagot, ezért elég sokáig élnek, gyakorlatilag tovább élnek, mint az által, vagy élhetnek, mint a világegyetem jelenlegi életkora, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy milyen hosszú ideig működnek fősorozatbeli csillagként ezek a csillagok, de gyakorlatilag még a eddig megfigyelések alapján, vagy alatt nem találtak felrobbanó, vagy megsemmisülő vörös törpét, tehát elég sokáig élnek, hát 4 milliárd év, ugye pont volt egy tanulmány, amit próbáltam elolvasni, csak nekem annyira száraz volt, hogy letekertem a végére. Ott azt írják, hogy ezek a vörös törpék az életük első néhány milliárd évében aktívak, és az életkorukkal arányosan, gyakorlatilag hatványozottan csökken az aktivitásuk, olyan értelemben, hogy az anyagkilökődés, meg ez a stb. Tehát, hogy viszonylag hosszú idő eltelik, és a körülötte keringő bolygón még adottak a feltételek ahhoz, hogy kialakulhasson az általunk ismert élet, akkor viszont a nyugodt körülmények között történhet ez meg. Ha minden igaz, akkor valahol olvastam, hogy a bolygó, ez a Kepler 186F, csak már nem emlékszem, annyiféle linket megnyitottam, talán egy-néhány hónap lehet a tengely körüli forgása, és elég messze kering egyébként ettől a vörös törpétől ahhoz, hogy ne kötött legyen a keringése, mint ugye általában a legtöbb vörös törpe csillag közelében keringő bolygónak. Tehát hogyha ugye ebben a rendszerben még eddig ismereteink szerint van 4 másik bolygó, ezek mind a lakhatósági zónának a belső határán túl keringenek a központi csillag körül, és jó eséllyel ugye mindegyiknek kötött a keringési pályája. A betűrös sorrendben van a Kepler 186 B, C, D, E, és ugye F a mi bolygónk. A belső 4 bolygó az gyakorlatilag egy nagyon forró kőzetbolygó lehet, jó eséllyel kötött keringéssel, és ugye a legbelső bolygó az 4 nap alatt kerüli meg a központi csillagot, az egyel kijebb lévő az 7,27 század nap alatt, a még egyel kijebb lévő az 13,34 földi nap alatt, és az E bolygó az pedig 22,41 földi nap alatt kerüli meg a bolygóját. Fogalmunk sincs, hogy van-e rajta élet. Azt tudjuk ugye, azt tényleg tudjuk már, hogyha az eddigi meglévő exobolygók száma alapján gyakorlatilag minden csillag körül kering biztosan egy bolygó, hanem több. És hogyha tényleg annyiszor hallottam ilyen számításokat, hogy leveszük az arányokat, akkor csak a tejútrendszerben legalább 1 millió földszerű bolygónak kell jelen a pillanatban léteznie. Hát a fene se tudja. Rengeteg bolygó van, ezt egyébként nem tudom, hogy megfelelő eszközzel szerintem ezt a Kepler 186-os csillagot innen Magyarországról is talán meg lehet figyelni, mert ha minden igaz, akkor a Keplernek a mérési eredményeit az földi megfigyelések alapján hitelesítették. Nem tudom pontosan, hogy mekkora átmérőjű vagy fényerejű teleszkópra van hozzá szükség. Remélem, hogyha rendelkeztek tárcsővel, egy jó kis célpont lehet. Ami még érdekes, hogy így amíg keresgéltem így a bolygókkal kapcsolatos információkat, találtam egy oldalt, amelynek az a neve, hogy Planetary Habitability Laboratorium, mindegy, szóval bolygó lakhatási, tököm se tudja, laboratórium egyébként, aminek az a célja, hogy feltérképezze a lakható világegyetemet, Puerto Rico-ban, a Puerto Rico-i egyetem üzemeltetésében működik ez a projekt, meg weboldallal is rendelkezik, ugye az Arecibo-ban, vagy Arecibo-ban. Nagyon jó oldal, bedobom majd nektek a podcast leírásában a linket. Az ő általuk, vagy az ennek a laboratóriumnak a mérései, megfigyelései, laboratórium által begyűjtött adatok szerint jelenleg az ismert exobolygók közül 67 potenciálisan lakható bolygó lehet. Ez az optimista nézet. Úgy mondanám, hogy a konzervatív nézet vagy minta szerint 28. Tehát eddig több mint 5500, azt hiszem, exobolygót fedeztünk fel 1995 óta. Ebből jelen állás szerint 28 az, ami jó eséllyel, tehát elég nagy százalékkal alkalmas lehet az általunk élet ismert, vagy általunk élet, úristen, az általunk ismert élet hordozására. Nem tudom, mindegy. Jó lenne, ha egyébként az a baj, hogy nézegettem ugye a hozzánk legközelebbi csillagokat, így X fényében belül, azok közül a legtöbb az gyakorlatilag vörös törpe, vannak a mi napunknál ugye nagyobb csillagok, talán 2 a napunkhoz hasonló csillag van olyan 30 fényévennyi sugarú körben, ugye az egyik a Proxima Centauri vagy Centauri, tök mindegy, a másik most nem jut eszembe, de nem sok, tehát hozzánk, tehát viszonylag közel, ugye közel, hát az ennek közel, hogyha egy karnyújtásra lenne, de ugye viszonylag közel egy olyan 30 fényévnyi sugarú körben leginkább vörös törpék vannak, nem pedig a napunkhoz hasonló csillagok, de ugye ez a vörös törpe, ez a Kepler 186, ez csak fele akkora, mint a mi napunk, eléggé magas a hőmérséklete a vörös törpékhez képest, Ugye itt vannak a vörös törpe, a Wikipédián, hát azt hiszem a maximum hőmérséklete az M-típusú csillagoknak az 3900 Kelvin, és ugye a leghidegebb az pedig 2000 Kelvin, akkor azt mondanám, hogy akkor a felső-közép kategóriában van a mi csillagunk a 3000 akárhány száz Kelvin felszíni hőmérsékletével. Ennyit erről, minden szükséges információt be fogok nektek rakni a podcast leírásába, és akkor szépen lassan elkezdem folytatni a könyvet. Szerintem tartok egy kis szünetet, amiből természetesen ti semmit se fogtok érzékelni. Aztán jövök vissza. Igyekszem nem oda tenni a lábamat a hősugárzóhoz. Sajnos muszáj egyébként oda tenni a hősugárzóhoz a lábamat, mert baromi hideg van itt a lakókocsiban. Úgyhogy ha netalántán azt érzékelem, hogy összefolynak a betűk, és nem tudok megfelelően olvasni, akkor ígérem, abba fogom hagyni a podcastet. Még apró néhány kiegészítés az előző témához, ugye amíg szünetet tartottam, eszembe jutott egy-két dolog. Tehát maga a bolygónak a tengely körüli forgása, vagy az talán hát nem teljesen hasraütést, mert nem tudom, hogy hol olvastam. Persze lehet kevesebb, több is. Azt se tudjuk, hogy van-e, rendelkezik-e a bolygó holddal, mint mi a Föld. Nem tudjuk, hogy a kialakulása idején mekkora volt a tengely körüli forgásának a sebessége, hogy ez alatt a 4 milliárd év alatt, vagy mikor alakult ki pontosan a bolygó, bár általában a csillagkeletkezés után ugye egyből kialakulnak a bolygók a csillagok körül, legalábbis a mi esetünkben biztosan így volt. Szóval túl sok mindent nem tudunk erről a bolygóról, folyamatos megfigyelések szükségeltetnek. Gyanítom, hogy a James Webb űrteleszkóp az végezni fog, vagy már végzett megfigyeléseket a bolygóval kapcsolatosan. Az adatokat még nem találtam meg, vagy nem tették nyilvánossá, hogyha van is már ezzel kapcsolatosan új információ. Ugye azt tudni kell, hogy a James Webb űrteleszkópra rengeteg ilyen időpontfoglalás van, tehát hogy nagyon sokan akarnak különböző méréseket, megfigyeléseket végezni a magával az űrteleszkóppal, tehát nem tudni, hogy mikor kerül sorra ennek a csillagrendszernek a megfigyelése a teleszkóppal. Ugye mindenki használni akarja, mindenki akar vele dolgozni. Úgyhogy bízunk benne egyébként, hogy jó eséllyel máshol is kialakult valamilyen fajta élet, akár intelligens is, akár velünk egy időben, a fene se tudja. Egyébként nagy az esélye annak, hogy a civilizációnk létezése során soha büdös életben nem fogjuk megtudni, hogy van-e rajtunk kívül máshol élet. Az a baj, hogy még az elején nagyon optimista voltam, meg lelkes, hogy jaj, földön kívül élet, jaj, földön kívül élet, aztán ugye minél többet tudsz meg, így a távolság, fényév, fénysebesség, az információknak az áramlása, milyen intenzitású, erejű rádióhullámok, vagy akár bármi szükséges ahhoz, hogy A pontból B-be eljusson az információ, mekkora az az időablak, amíg az információt érzékelni lehet, vagy nem lehet. Ja, egyébként azt tudni kell, igen, még egy hasznos információ, hogy a SETI-nek a programján belül, a Breakthrough Listen programon belül, ugye, amit Yuri Miller orosz milliárdos szponzorált, végeztek megfigyeléseket a Kepler 186 irányába. A megfigyelések nem érzékeltek ugye rádiójeleket, de azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy ekkora távolságból érzékeljünk bármilyen jelet, sokkal erősebb jelnek kell lennie, ami felénk irányul, mint amit mi küldtünk a talán az Arecibo-ból, vagy a fene se tudja. Szóval a lényeg az, hogy jó eséllyel nem fogjuk a büdös életben megtudni, hogy van-e rajtunk kívül máshol intelligens élet, és még ha meg is tudnánk, a mi társadalmunk úgy érzem, hogy szerintem jelen állapotában alkalmatlan arra, hogy a megfelelő helyen kezelje, vagy a megfelelően a helyén kezelje ezeket az információkat. Én nem tudom, én nagyon hülye voltam, be kell, hogy valljam, de hát ezt tudjátok, annyiszor elmondtam már, hogy honnan jöttem, honnan indultam, mennyire értelmetlen volt az életem, legalábbis az alapján, ahogy viselkedtem, és amennyi információ a kis fejemben volt, és most valahogy úgy érzem, hogy, hogy a társadalmunk, és maradjunk csak Magyarországon, kb. Hasonló szinten van, mint ahol én voltam 20 évvel ezelőtt. És ugye ezt a fajta gondolkodást, ezt a fajta pessimizmust, amit ugye néha hallhattok, hogy képviselek, az az elmúlt néhány évben szedtem magamra, annak függvényében, hogy mi az, amit ugye megtanultam. Szóval nem jó, hogyha túl sok hiteles és tudományos információt fogadtok be magatokba, mert annál borúsabban látjátok a jövőt. Ja, de sajnálom, hogy egyetlen egy... Tehát én nagyon sajnálom, hogy azt látom, hogy itthon nem cél az, hogy értelmesen és normálisan, tudományosan gondolkodó emberek létezzenek. Mert abban nincs pénz. Abban, ja, azokat az embereket ugye nem lehet irányítani, vagy csak minimálisan lehet irányítani, mert ugye mindent megkérdőjeleznek. Nem könnyű, nem tudom, mi lesz, és fogalmam sincs, nem akarok ebbe jobban belemenni. Egy apró kiegészítés, hogy tartsunk egy kis gondolatszünetet, hát ha egy kicsit én is úgy ellazulok, elengedem magam. Ugye felmondtam a munkahelyemen, múlt hét kedden, említettem nektek ugye, hogy munkahelyváltásra készülök. Ami nagyon-nagyon pozitív dolog az az, hogy az új helyemen várnak, tehát hogy már készülnek az érkezésemre. Ami pedig számomra nagy csalódás volt, és ugye egy ilyen hülye szólással élnék, hogy tudtam, csak nem sejtettem, hogy, hogy igazából a felsőbb részekről gyakorlatilag tudomásul lett véve, hogy én elmegyek, felmondok, 19 évet töltöttem ennél a vállalatnál. Nekem sokkal több volt, mint egy munkahely, bár már úgy érzem, hogy egyébként fejben elengedtem. Ja, vagy hát bizonyos részeit inkább azt mondanám, mert nem teljesen. De basszus, szóval, hogy érted, tehát, hogy komolyan, tehát én éreztem már egy ideje, hogy olyan érzésem volt, mint hogyha én ott csak egy ilyen megtűrt személy lennék, kirúgni nem akarnak, mert igazából nem csinál hülyeséget, miért is küldenénk el, de úgy bizonyos dolgokban már nem voltam bevonva, nem számoltak velem. Nem egyszerű, gyerekek, nem egyszerű, de legalább a kollégák, ugye a közvetlen kollégák legalábbis bánják, hogy elmegyek és hiányozni is fogtok, úgyis hallgatjátok néhányan a podcastet, tényleg hiányozni fogtok, még ha ugye teljesen kicserélődött is a gárda, és nagyon sok területen új kollégák vannak, titeket is megkedveltelek, megtanultunk azt hiszem együtt dolgozni, vagy legalábbis remélem, tényleg hiányozni fogtok. Sajnálom, hogy elmegyek. Egyébként még tanácsadóként szívesen visszamegyek a vállalathoz, de ezt már mondtam, bár ugye senki se pótolhatatlan, és ugye valószínűleg, sőt, biztos én sem vagyok pótolhatatlan, hiszen ha mondjuk ma-holnap feldobnám a pacskert, akkor ugyanúgy megy tovább az élet, ugyanúgy megy tovább a vállalat, ugyanúgy az emberek elmennek boltba, bevásárolnak, hazamennek, balhéznak, aggódnak a megélhetésük miatt, mások-másokat kihasználnak, agyonvernek, megölnek, kutya nem fogja tudni, hogy ki volt Lisovszky Sándor. És igazából nem is nagyon fogok hiányozni senkinek, csak a közvetlen hozzátartozóimnak. Aztán a utánam érkezők már azt se fogják tudni, hogy ki voltam egyáltalán. Úgyhogy, ja, nem könnyű, de hagyjuk itt a depizést, inkább ígyunk egy pohár bort. És folytassuk Carl Sagan Korok és Démonok című könyvének a felolvasását a negyedik fejezettel, melynek az az alcíme Földön kívüliek. Kint még sötét van. Az ember az ágyon fekszik, ébren. Úgy érzi, képtelen megmozdulni, mintha valaki matatna a szobában. Szeretne kiáltani, de nem jön ki hang a torkán. alacsony, alig egy méteres lények állnak az ágylábánál. Kopasz, körte, fejük aránytalanul nagy a testükhöz képest. Rajta hatalmas szempára, tekintetük kifejezéstelen és tökéletesen azonos. Zubbonyt, bakancsot viselnek, talán csak álom az egész, de túl valóságosnak látszik. Most fölemelnek, és a falon keresztül valahogy kijutunk a szabadba. Repülünk. Feltűnik egy csésze alakú csillogó űrhajó. Bekísérnek egy orvosi rendelőre emlékeztető szobába. Átvesz egy valamivel nagyobb méretű lény, bizonyára orvos. Ijesztő dolgok következnek. Különféle eszközökkel és gépekkel vizsgálnak, főleg a nemi szervemet, vagy nemi szerveket. A férfiaktól spermát vesznek, a nőktől petesejtet vagy magzatot, vagy éppen ellenkezőleg ondósejttel megtermékenyítik őket, néha közös ülésre is kényszerítenek. Esetleg átkísérnek egy másik helyiségbe, ahol hibrid csecsemőket és kifejlett magzatokat látsz. Emberi vonások keverednek rajtuk a különös lények sajátosságaival. Ezután komoly figyelmeztetésben részesülsz, amiért az emberek tönkreteszik a környezetüket és écjárványt terjesztenek. A jövendő pusztulás képeit is eléd tárják. Végül a barátságtalan szürke látogatók kikísérnek az űrhajóból, és a falon keresztül visszajuttatnak az ágyadba. Mire újra mozgás és beszédképessé válsz, már el is tűntek. Nem biztos, hogy az ember világosan emlékszik a történtekre. Esetleg csak azt érzi, hogy nem képes pontosan számot adni az idejéről, és ez nagyon zavarja. A különös, hihetetlen élmény hatása alatt még az is megfordulhat a fejében, hogy talán nem is épp elmélyű. Nem is beszél róla szívesen, ugyanakkor az embernek nehéz magába folytani egy ilyen felkavaró tapasztalatot. Előbb-utóbb a felszínre kell törnie, és ez be is következik, amikor valaki más hasonló élményről számol be. Esetleg pszichoterápiás kezelés során hipnózisban, ha az orvos rokon szenves, zárójelben, vagy pedig a földön kívüliek ábrázolását látva magazinban, könyvben, az UFO-król szóló tévéműsorokban. Vannak, akik állításuk szerint gyerekként éltek át hasonlókat, azt hiszik, hogy a saját gyermeküket is elrabolták az idegenek. Az esemény előfordulása egy családon belül gyakoribb, mint átlagban. Úgy gondolják, hogy ez egy sajátos fajnemesítő, eugénikai program, amelynek célja az emberi tenyész állomány javítása. Lehet, hogy ez mindig is így volt, talán ezen a módon jött létre az emberi nem. Az ismételt közvélemény kutatások adatai szerint a legtöbb amerikai úgy gondolja, hogy a Földre állandóan érkeznek UFO-kon, földön kívüliek. Az 1992-es Roper-féle közvélemény kutatás során, amelynek költségeit elsősorban olyanok fedezték, akik maguk is hisznek az ilyen látogatásokban, 6000 felnőtt amerikait kérdeztek meg, 18%-uk állította, hogy már előfordult vele, hogy éjjel mozgásképtelen állapotban riadt fel, és különös lények jelenlétét észlelte. Körülbelül 13% számolt be furcsa időkiesésről, 10% pedig már repült mindenfajta gépezet nélkül. Egyedül ezeknek a számoknak az alapján a szponzorok megállapították, hogy az amerikaiak 2%-a már volt földön kívüli látogatók fogságában, többen nem is egyszer. Tény azonban, hogy a kérdezők nem tették fel a kérdést egyenesen. Elrabolták önt valaha? Ha elhisszük azokat a következtetéseket, amelyeket a támogatók és az értékelők ebből a közvéleménykutatásból levontak, és feltesszük, hogy az idegenek tevékenysége nem korlátozódik Amerikára, akkor több mint 100 millió olyan lakója van földünknek, akit már legalább egyszer elraboltak. Eszerint az utóbbi évtizedekben néhány másodpercenként kellett eltérítésnek történnie. Hogy nem vettek észre egyet sem a szomszédok? Hát ez kurva jó az a könyv. Tehát, hogy a tökönbe tudott Carl Sagan ennyire diplomatikusan fogalmazni, és mégis a mondatai közt elrejteni azt, hogy kapjátok be. Tehát, hogy ez komolyan, tehát hihetetlen. Mekkora, úristen, milyen arsz lehetett, és mennyire stresszes lehetett. Ja, azt mondja, mi történik itt? Az áldozatokkal beszélgetve többnyire az a benyomásunk, hogy őszinték, de erős indulatok hatása alatt állnak. A pszichiáterek szerint nem gyakoribb közöttük a patológiás eset, mint a népességben általában. De akkor miért állítanák, hogy földön kívüliekre volták el őket, ha ez tényleg nem történt volna meg? Mindannyian tévednek, hazudnak? Vagy hasonló hallucinációk áldozatai? És egyáltalán szabad-e, illik-e kételkedni ennyi ember ítélőképességében? Hát, ha csak a vallásokat nézzük, részemről igen. Másrészt lehet-e valóban hinni egy tömeges földön kívüli invázióban? visszataszító orvosi beavatkozásokban férfiak, nők, gyermekek millióin, emberi lények tenyészállományként történő felhasználásában évtizedeken keresztül, miközben erről mit sem tud a közvélemény és a felelős média, az orvostársadalom, a tudósok és a kormányok, amelyek pedig esküvel kötelezték magukat, hogy megvédik a polgárok biztonságát. Vagy talán a kormányok szerteágazó konspirációjáról van szó, amelynek célja az igazság eltitkolása a lakosság elől? Elképzelhető-e, hogy lények, akik képesek csillagászati távolságokat legyőzni és áthatolni falakon, ennyire elmaradottak lennének a biológiában? Ha már mindenképpen ragaszkodnak a titkossághoz, hogy nem képesek tökéletesen kitörölni az elrablás emlékét az áldozat agyából? Az orvosi eszközeik miért szakasztott olyanok, mint a földi kórházakban? Mire valók a földiek és az idegenek ismételt közösülései a velük járó komplikációkkal? Elég lenne beszerezniük néhány petesejtet és spermiumot, amelyből kiolvashatnák a genetikai kódot, és készíthetnének annyi példányt és variánst, ahányat csak akarnának. Sejteket klónozni még mi, emberek is tudunk, pedig milyen messze vagyunk attól, hogy a csillagok között utazgassunk. És hogy jöhettek volna létre az emberek az idegen tenyésztési programja alapján, amikor aktív génjeink 99,6%-a a csimpánzéval azonos. Ha a csimpánz közelebbi rokonságban áll velünk, mint a patkány az egérrel. A szexualitás túlburjánzása a beszámolókban egyébként is intőjel, nem tekinthetünk el a szexuális késztetés és társadalmi korlátozása közötti feszültségről, vagy feszültségtől, amely mindig is jellemezte az ember életfeltételeit, és attól sem, hogy napjainkban komoly félelmet keltenek a gyermekek szexuális zaklatásáról szóló visszataszító történetek, igazak és kitaláltak egyaránt. Ellentétben számos újsághírrel, a Roper vizsgálat során nem a kérdező biztosok, vagy sem a kérdező biztosok, sem a hivatalos beszámoló készítői sem tették fel azt a kérdést a válaszadónak, hogy elrabolták-e az idegenek. Következtettek rá. Mindazokat eltérítettnek nyilvánították, akik egyszer is felriadtak álmukból arra, hogy valaki van a szobában, vagy olyan érzésük volt, hogy a levegőben repülnek, vagy bármi hasonló történt velük. Ó, egy kis elnézést kérnék. Fel kell vennem a szemüvegemet, mert ugyanis szemüveges lettem. Lehet, hogy azért is olvasok ennyit félre, de hova a francba tettem? Na mindjárt. Hova lett a szemüvegem? Megvan. Egyébként nem azért nem találtam, mert nem látok, csak... Na, ó! Már is kitisztult a világ! Yeah! Még azt sem vizsgálták, hogy a szokatlan események egy és ugyanazon alkalommal következtek-e be. A következtetésük, hogy amerikaiak millióit rabolták el, a vizsgálati eredmények lelki ismeretlen feldolgozásán alapuló hamis konklúzió. Mégis százakra, vagy talán ezrekre tehető azoknak a száma, akik szenvednek attól, hogy elrabolták őket, és rokon szenves terapeutáknál vagy elraboltakkal foglalkozó csoportokban keresnek támogatást. Bizonyára akadnak olyanok is, akik panaszaikat titkolják, mert tartanak tőle, hogy kigúnyolják, vagy elmebetegnek fogják tekinteni őket. Mások állítólag azért nem beszélnek, mert félnek keményvonalas szkeptikusok ellenséges visszautasításától, bár néhányan szívesen nyilatkoznak a rádióban és a TV show műsoraiban. Egyesek szerint sokan még azokkal szemben is bizalmatlanok, akik hisznek a rablásokban. De a hallgatásuknak más oka is lehet. Mielőtt még többször is elmesélték volna a történetüket, maguk is bizonytalanok lehetnek benne, vajon valóságos eseményre, vagy csak egy sajátos lelkiállapotra emlékeznek. Az igazság szeretetének biztos jele, írta John Locke 1690-ben, ha semmi iránt sem táplálunk nagyobb bizalmat, mint amennyire a bizonyítékok feljogosítanak. De vajon milyen bizonyítékokkal rendelkezünk az UFO-kat illetően? Az idézőjeles repülő csésze aj kifejezés akkoriban keletkezett, amikor középiskolás voltam. Az újságok tele voltak történetekkel a kozmikus messzeségből érkező űrhajókról. Semmi hihetetlent nem találtam bennük, a rengeteg csillag közül néhány biztosan akad, amelynek vannak a Földhöz hasonló bolygói. Közöttük biztosan van olyan is, amelynek az életkora akkora, vagy még nagyobb, mint a napé, ezért bőven volt idő az intelligens élőlények kifejlődésére. A Caltechben működő JPL éppen akkoriban lőtt fel egy kétlépcsős rakétát magasra a Föld fölé. Nyilvánvaló volt, hogy közel az utazás a Holdra és a bolygókra. Miért volna lehetetlen, hogy más bolygók idősebb, bölcsebb lényei a csillagjukról eljöjjenek hozzánk? Miért ne? Még csak néhány év telt el a Hiroshima és Nagasaki után. Az UFO kutasai talán aggódtak miattunk? Esetleg arról is meg akartak győződni, hogy mi nem fenyegetjük őket nukleáris fegyvereinkkel? Rengetegen állították, hogy láttak már repülő csészealjat, közöttük a társadalom olyan oszlopos tagjai is, mint a rendőrtisztek, kereskedelmi repülőgépek, pilótái, katonák. És válvonogatáson meg kacajon kívül ellenérvel nem találkoztam. Vajon az összes szemtanú tévedett volna? Mi több, a csészealjak megjelentek a radarok képernyőjén is, és le is fényképezték őket. A képek ott voltak a napilapokban és az előkelő magazinokban egyaránt. Még egy repülő csészealj balesetéről is beszámoltak. A kis törpe idegenek holttestei hibátlan fogsorukkal valahol délnyugaton, a légierő hűtőkamráiban várták mereven, hogy történjen velük valami. A közfelfogást a Life magazin néhány évvel utóbb így jellemezte. A jelenlegi tudomány ezeket az objektumokat nem képes természeti jelenségként értelmezni, csak is rendkívüli intelligenciájú lények készíthették el és vezethetik őket. Semmilyen földi szerkezet sem lenne képes arra, amire ők. De mindennek ellenére egyetlen felnőttel sem találkoztam, akit igazán érdekeltek volna az UFO-k. Ez teljesen érthetetlen volt előttem. A kommunista Kínával, az atomfegyverekkel, McCarthy-val vagy a lakbérrel voltak elfoglalva. Nehezen akartam elhinni, hogy ezeket tényleg fontosabbnak tartják. Az 50-es évek elejétől kezdve az egyetemen kezdett egyre világosabbá válni előttem, minek köszönhetők a tudomány rendkívüli sikerei. Megértettem, hogy csak akkor tekinthetünk valamit tényleg igaznak, ha a rendkívül szigorú követelményeket támasztunk a bizonyítással szemben. A kiinduló pont gyakran bizonyul tévesnek, és a gondolkodás sokszor kerül zsákutcába. Az előítéletek át meg áthatják a bizonyítékoktól levont következtetéseket, és a politikai és vallási, a tudományos intézmények által szentesített nézetekről időnként kiderül, hogy nem csak tévesek, hanem szinte nevetségesen torzak. A kezembe akadt Charles McKay, a Nagy csalások története és az emberek ostobasága című, eredetileg 1841-ben megjelent könyve, amelyet azóta is többször kiadtak. Nagy gazdasági felemelkedésekről és bukásokról olvashatunk benne, a Mississippi és a Dél-tengeri buborékok társaságéről, például meg a holland tulipán őrületről, amelyekben a legkülönbözőbb nemzetek gazdagjait és előkelőit kopasztották meg. Szó esik légiónyi alkimistáról, egyebek között megelevenedik Mr. Kelly és Dr. Dee tragikus végű története, és Dee 8 éves fiáé, akit kétségbe esett apja arra kényszerített, hogy egy kristálygömb segítségével lépjen kapcsolatba a szellemvilággal. Keserű beszámolókat olvasunk beteljesületlen proféciákról, jóslatokról, jövendőlésekről, megboszorkányüldözésekről, kísértett kastélyokról, a híres tolvajok iránti csodálatról, és még sok minden másról. Különösen szórakoztató Szent Germain grófjának története, aki azon az alapon szokta magát meghivatni ebédre, hogy több száz éves és alig hanem halhatatlan. Egy ízben, amikor valaki nem akarta elhinni beszámolóját, oroszlán szívű Richarddal folytatott beszélgetéséről, a gróf az inasát hívta tanúnak. Uram, ön megfeledkezett róla, hangzott a válasz, hogy csak 500 éve vagyok a szolgálatában. Ó, igen! Bólogatott a gróf, ez valamivel előrébb történt. A keresztes hagyáratokról folyó figyelemre véltó fejezet így kezdődik. Minden kornak megvan a maga rögeszméje. Valamilyen rendszer, nagy terv vagy fantázia, amelybe haszonszerzésből, kalandvágyból vagy egyszerűen utánzásból beleveti magát. Brüsszel, buzik, stb. Bocsánat, ez már csak így eszembe jutott, hogy minden kornak megvan a maga rögeszméje. Sorolhatnám még. Ha a vállalkozás a kudarcba fullad, feltámad a düh, amely a politikában, a vallásban, vagy mindkettőben megtalálja a maga igazolását. Azon a kiadáson, amely a birtokomban volt, az ismert pénzember és elnöki tanácsadó Bernard M. Baruch ajánlását lehetett olvasni, amely szerint milliókat köszönhet McKay könyvének. Hosszú múltra tekint vissza az a legenda, hogy a mágnesség meggyógyítja a betegségeket. Paracelsus például mágnesre próbálta átszívattyúzni a betegséget a beteg testéből a földbe. A kulcsfigura azonban kétségkívül Franz Mesmer volt, a mesmerizmuson vagy mesmerizmuson eleinte valami hipnózis félét értettem, de csak McKaynek köszönhetően tudtam meg, ki is volt valójában Mesmer. Ez a bécsi orvos úgy vélte, hogy a bolygók befolyást gyakorolnak az ember egészségére, és ugyanakkor megbűvölték az elektromosság és a mágnesség csodái is. Nem sokkal a francia forradalom előtt Ted lett szívesen látott vendég a hanyatló francia előkelőség szalonjaiban. A társaság sötét szobában gyűlt össze, Mesmer aranyszínű virágokkal kibarrott köntöst viselt, és elefántcsont pálcával hadonászott. Áldozatait egy híg kénsavval teli kád köré ültette. Ő, a magnetizőr, vagy fiatal férfi segédje, mélyen a páciens szemébe nézett, és közben testét dörzsölte. A résztvevők az oldatba mártott vaspálcát szorongattak, vagy egymás kezét fogták. A gyógymód járványszerűen terjedt az arisztokraták, de különösen az előkelő fiatal hölgyek körében. Mesmer szenzációvá tette az általa állati mágnességnek nevezett hatás. Mivel rontotta a hagyományos orvoslás hitelét, a francia orvosok rávették 16. Lajost, hogy vessen véget a cirkusznak. A francia tudományos akadémia bizottságot állított fel, amelynek olyan tagjai voltak, mint a neves kémikus Antoine Lavoisier és az amerikai diplomata, az elektromosság neves szakértője Benjamin Franklin. Elvégezték a kézenfekvő kontroll kísérletet, amikor a mágnesezést olyan betegen végezték, aki ennek nem volt tudatában, a gyógyulás elmaradt. A bizottság megállapította, hogy ha gyógyhatás egyáltalán létezik, csupán a tudatban működik. Mindez azonban nem rendítette meg Mesmert és híveit, később egyikük az alábbi magatartást tanácsolta az eredményes gyógyulás érdekében. Felejtsen el egy időre mindent, amit a fizikáról tud. Minden ellenvetést verjen ki a fejéből. 6 héten keresztül egyszer se próbáljon logikusan gondolkodni. Hagyja magát befolyásolni, legyen kitartó, ne gondoljon múltbeli tapasztalataira, és ne hallgasson az értelemre. Na igen, és még egy apróság. Soha se folytasson magnetizálást kétkedésre hajlamos személy jelenlétében. A másik olvasmányom, amelyik szintén segített, hogy tisztában lássak, Martin Gardner Hobortok és téveszmék tudományos állarcban című könyve volt. Szó esett benne Wilhelm Reichről, aki a galaxisok szerkezetének titkát az emberi orgazmus energiájában találta meg. Andrew Crossról, aki sókból elektromos úton állított elő mikroszkopikus rovarokat, a náci rezsimben működő Hans Hörbiggerről, aki szerint a tejút nem csillagokból, hanem hólabdákból áll. A gizei piramisok méretéből Charles Piazzi Smith által kiolvasott világtörténetről, L. Ron Hubbard kezelírásáról, amelytől mindenki megőrült, aki olvasta, érdekelne, kipróbálta-e bárki. A Bride Murphy esetről, amely milliókkal hitette el, hogy végre bebizonyosodott a reinkarnáció, az ESP Joseph Rhein általi igazolásáról, a vakbélgyulladásnak hidegvizes beöntéssel, a bakteriális megbetegéseknek részhengerrel, a trippernek zöld fénnyel történő gyógyításáról, és legnagyobb meglepetésemre az önbecsapás és sarlatánság eme minta példái között találtam egy külön fejezetet az UFO-król. Aki, mint McKay és Gardner, arra vállalkozik, hogy egy egész könyvet szenteljen a hamis vélekedések katalogizálásának, nem kerülheti el a piszkálódás és a felsőbbrendűség látszatát. Lehetséges, hogy semmi nem elég jó nekik, mégis kétségtelenül megrázó élmény volt tapasztalni, hány és hány szenvedélyesen védelmezett, tudományosnak kikiáltott állítás bizonyult a semminél is kevesebbnek. Lassan kezdtem ráébredni, hogy ha tévedni valóban ennyire emberi dolog, akkor a repülőcsészealjak esetében sem zárható ki eleve más elképzelhető magyarázatok. Bocsánat, egy kicsit innom kell. Gyerekkorom óta érdekelt a földön kívüli élet lehetősége, sokkal régebben, mielőtt még a repülőcsészealjakról hallottam volna. Ez a kíváncsiság megmaradt bennem az UFO-k iránti lelkesedés elmúltával is, amikor már alkalmam volt megismerkedni a tudományos módszerrel, ezzel a könyörtelen számonkérővel, amely szerint minden a bizonyításon múlik. Egy ilyen különlegesen fontos kérdésben pedig a bizonyítékoknak bomba biztosnak kell lenniük. Annál gondosabban kell bizonyítani, minél többet állítunk. Nem elég, ha a tanú ezt meg ezt mondja, hiszen, mint mindenki, ő is tévedhet. A jó tréfa lehetősége sem zárható ki. Sokan bánnak lazán az igazsággal, ha pénzre, figyelemre vagy hírnévre vágynak. Az is előfordulhat, hogy valaki tényleg látni véli azt, ami nincs is ott. Az összes UFO eset lényegében anekdota, amely feltételezéseken alapul. Az UFO-kat mindenki másmilyennek látta, gyorsan mozogtak, vagy egy pont fölött lebegtek, az alakjuk egyszer tányér, másszor szivar vagy gömb volt. Egyesek szerint tüzes gázcsóvát bocsátottak ki magukból, mások semmi ilyet sem láttak. Ezüstöt fénycsóvát vetettek, egyenletesen lumineszkáltak vagy felvillantak. Ez a változatosság arra utal, hogy az észlelések nem ugyanarra valamire vonatkoznak. Úgy látszik, hogy az UFO vagy repülő csésze a gyűjtő névvel csak összezavarjuk a dolgot, mert egymással nem szervesen összefüggő jelenségeket sorolunk ugyanabba a kategóriába. Már az idézőjeles repülő csésze a jellemezés eredete is problematikus. Előttem fekszik egy interjú szövege, melyet 1950. április 7-én készített Edward R. Murrow, a neves újságíró Kenneth Arnolddal, a polgári légiforgalom pilótájával, aki 1947. június 24-én valami szokatlant észlelt Washington állambeli Rainier hegy közelében. Bizonyos értelemben tőle származik a repülő csésze a jellemezés. Arnold elégedetlenkedett, mert az újságok nem idéztek pontosan. Miután a sajtót tájékoztattam arról, amit láttam, rosszul idéztek, és a nagy izgalomban a különböző újságok annyira összekavarták a dolgot, hogy senki se értette pontosan, miről beszélnek. Azok a bizonyos tárgyak valahogy úgy hányódtak, mint mondjuk egy csónak az erős hullámokon. És amikor a repülésüket próbáltam jellemezni, azt mondtam, olyan volt, mintha egy tányért a víz felszínére hajítanánk. A legtöbb újság ezt is rosszul félreérthetően idézte. Azt írták, hogy tányér alakúnak láttam őket, pedig én azt mondtam, hogy tányérszerűen repültek. Arnold 9 tárgyat látott, amelyek közül az egyik iszonyatos kék felvillanást produkált. Újfajta repülőgépeknek gondolta őket, történelmi jelentőségű ferdítésről van szó, állapítja meg Murrow. Arnold eredeti magyarázata tökéletesen feledésbe merült, miközben a repülő csésze alj kifejezés mindennapossá vált. Arnold repülő csésze aljai egészen másképp néztek ki, és másképpen is viselkedtek, mint ahogy a rövid, néhány esztendő alatt meggyökeresedett szóhasználat sugallja. Valami, ami egy nagyméretű, mozgékony korongra emlékeztet. A legtöbben bizonyára abszolút becsületesen számoltak be arról, amit láttak, de amit láttak, az természetes jelenség volt, legfeljebb talán nem mindennapos. Bizonyos UFO-król kiderült, hogy szokatlan repülőgépek vagy közönséges légijárművek szokatlanul kivilágítva. Mások magas légköri kutató léggömbök voltak, világító bogarak vagy valamelyik bolygó szokatlan légköri viszonyok között. Optikai jelenségek, délibáb, lencse alakú felhők, göbvillám, melléknap szintén kelthetnek UFO benyomást csak úgy, mint a légkörbe jutó meteorok, különösen a zöld tűzgolyók, műholdak, rakéták levált részei. A mesterséges égitestek száma a Föld körül olyan nagy, hogy a Föld minden pontján képesek sziporkázó bemutatót tartani. Saját megjegyzésem azóta meg ugye jóval több. Ha a naponta 3-4 objektum semmisül meg az atmoszférában, az elegendő ahhoz, hogy szabad szemmel is gyakran észlelhessük a törmelékek fellobbanását. Elképzelhető kisméretű üstökösök felvillanása is. A radar észlelések egy része bizonyíthatóan az anomális terjedés következménye, hőmérséklet inverzió következtében a rádió hullámok pályája visszahajlik. Egyébként radar angyaloknak nevezik őket, mivel valaminek a jelenlétét jelzik ott, ahol semmi sincsen. Még együttes vizuális és radar észlelés is előfordulhat olyasminek, ami nem is létezik. Amikor valaki az égen észrevesz valami szokatlan, többnyire feszülté válik és gyengül a józan kritikai érzéke. Ilyenkor nem tekinthető megbízható tanúnak. Sok jel mutat arra, hogy az UFO-k vonzák a különcöket és a sarlatánokat. Sok UFO fényképről lehetett bebizonyítani, hogy hamisítvány, miniatúr modellt függesztettek vékony fonálra, és néha még duplán exponáltak is. Az az UFO, amelyet ezrek láttak egy futballpályán, diákcsíny volt, egy darab kartonpapír, néhány gyertya, egy vékony műanyag zsák, amiben a tisztítóból hozzák haza a ruhát, ebből tákoltak össze egy kezdetleges hőlégballont. Az a bizonyos eredeti beszámoló a csészealj katasztrófáról, az apró termetű idegenekről a tökéletes fogsorukkal, az elejétől a végéig hírlapi kacsa. Frank Scully, a Variety publicisztája adta közre egy olajiparban dolgozó barátja elbeszélését, amely központi szerepet játszott Scully 1950-ben megjelent a Repülő csészealjak titkai című könyvében. 16 alig 1 méter magas halott vénuszlakot találtak egy szerencsétlenül gyárt csészehajban. Az idegenek piktogramjait tartalmazó könyvecske is előkerült, a hadsereg mindent eltitkolt, a következmények beláthatatlanok. A csalást Silas Newton követte el Dr. G nevű titokzatos társával, akiről kiderült, hogy Gebauer maga Silas állítása szerint azzal foglalkozott, hogy rádióhullámok segítségével kutatott arany és olaj után. Newton egy szerkezetet is bemutatott, amelyik állítólag az UFO-ból származott, az objektumról készített közelképpel együtt. A részletes vizsgálathoz azonban nem járult hozzá. Egy jól felkészült szkeptikus azonban bűvész trükknek beillő kézügyességgel kiemelt a szerkezetből egy fogaskereket, és az idegeneknek ezt a termékét elküldte vizsgálatra. Kiderült, hogy főző edényekhez használt alumíniumból van. A lezuhant csészehaj esete csak egy volt Newton-Gebauer páros negyed századon keresztül elkövetett csínyei közül, leggyakrabban értéktelen olajlelőhelyekkel és kitermelő eszközökkel manipuláltak. 1952-ben az FBI letartóztatta őket, és a következő évben a bíróság kimondta a bűnösségüket folyamatosan elkövetett szélhámosságban. A hőstetteik, amelyeket a történész Curtis Peebles szedett csokorba, örök mementóként szolgálhatnának az UFO rajongók számára az 1950-es délnyugat-amerikai csészehaj szerencsétlenséggel kapcsolatban. Nem így történt. 1957. október 4-én földkörüli pályára állították a Sputnik 1-et. Amerikában ebben az évben 1178 UFO észlelés jelentettek be, ebből 701, az esetek 60%-a október és december közé esett, a statisztikai alapon várható 25% helyett. A következtetés nyilvánvaló, a Sputnik és a vele összefüggő sajtókampány valamilyen módon generálta az UFO beszámolókat. Talán az emberek gyakrabban vizsgálták az eget és több olyan jelenséget vettek észre, amit nem értettek. De vajon nem az történt-e, hogy mivel gyakrabban néztek fölfelé, többet vettek észre a folyamatosan ott cirkáló idegen űrhajók közül? A repülőcsészehajaknak vannak gyanús előzményei, amelyeket Richard Schaver emlékez Lemuriára című kitalált eseményeken alapuló írására nyúlnak vissza az Amazing Stories nevű Ponyva magazin 1945. márciusi számában. Pontosan ezt a fajta irodalmat faltam én gyermekkoromban. Meg lehetett tudni belőle, hogy 150 ezer évvel ezelőtt a világűrből érkezett idegenek telepedtek le egy azóta elsüllyedt kontinensen. Tőlük származik a föld alatti démonok népe, amelyik az emberek megpróbáltatásaiért és a gonosz megjelenéséért felelős. Ray Palmer, a magazin kiadója, aki egyébként azokhoz az alvilági lényekhez hasonlóan, akiktől óvott, maga is alig volt egy méternél magasabb, jóval Arnold előtt írt már arról, hogy a Földet korong alakú idegen űrhajók látogatják. A kormány azzal, hogy ezt eltitkolja, bűntársá lett. Amerikaiak milliói értesülhettek a repülő csészehajakról a pultokra kirakott magazinok címlapjait nézegetve, még mielőtt ezt az elnevezést kitalálták volna. Mindent összevéve az állítólagos bizonyítékok gyenge lábakon álltak, többnyire hiszékenységen, csaláson, hallucináción, természeti jelenségek félremagyarázásán alapultak. Remények és félelmek öltötték magukra a bizonyító tény állarcát, szóhoz jutott a figyelemfelkeltés, a hírnév, a vagyon utáni vágyakozás. Szerencsémre azóta részese lehettem annak a programnak, amelynek keretében űrhajót indítottak egy másik bolygóra, hogy ott az élet lehetőségét kutassa. Részt vehettem azoknak a rádiójeleknek a felkutatásában is, amelyek esetleg más csillagok bolygóin kialakult civilizációktól származnak. Volt néhány ígéretesnek látszó észlelésünk. De ha a gyanúsá vált jelzéseket nem hallja határozottan minden egyes kötekedő tudós, nem tekinthetjük őket a földön kívüli élet bizonyítékának, akármennyire szeretnénk is. Várnunk kell, amíg határozottabb jelzésekre bukkanunk, ha egyáltalán lesznek ilyenek. Mindeddig nem voltak, de még csak éppen, hogy elkezdtük a keresést. Talán már holnap felhangzik a bizonyító erejű bip, bip. Nem hiszem, hogy akad bárki is, aki nálam jobban szeretné, hogy idegenek látogassanak meg bennünket, hiszen rengeteg időt és energiát takaríthatnék meg, ha közvetlen közelről vehetném szemügyre a földön kívüli életet, ahelyett, hogy hatalmas távolságból kutatnék utána. Legyenek akár törpe, barátságtalan, szexuálisan aberrált lények, ha itt vannak, mindenképpen tudni akarok róluk. Az idegenekkel szembeni elvárásaink primitivitását és az elfogadhatónak tartott bizonyítékok silánságát semmi sem igazolja jobban, mint a gabona körök legendája. A kor Nagy-Britániában... Na, na, a klór Nagy-Brit... Na, na, mint klór... Na, Szerintem ennyi. A gabona körökkel majd legközelebb foglalkozunk, én úgy döntöttem. Most már egy óra eltelt, jobb is, mert szerintem már szétfagyott a lábam, mert elfordítottam egyébként azóta a hősugárzót, de most visszarakom ide. Gyerekek, lefolyott a bokám, rohadt hideg van. Kérlek, értékeljétek, hogy ilyen hidegbe készítem az adást. Na jó, itt akkor elmentjük a gabona körökkel, legközelebb foglalkozunk. Megpróbálok minden linket berakni a podcastben. A mai adás háttérzeneje ismét Stellar Drone volt, nekem meg kezdenek összefolyni, úgy érzem a mondatok. Na mindegy, de még van egy kevés az üvegben. Szerintem nem fogom hagyni megromlani, úgy döntöttem. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Mindenkinek boldog új évet kívánok utólag. Szurkoljatok, hogy a váltással egy új és jobb karrier lehetőség nyíljon meg előttem, és hogy végre ott legyek, ahol valóban lennem kell. Vagyis hát úgy érzem, hogy ott legyek, ahol a mostani mostani Sanyinak lennie kell, így mondom. Mert a 20 évvel ezelőttinek lehet, hogy ott kellett lennie, ahol ott volt. Na mindegy. Köszönöm még egyszer. Sziasztok! Jövő hónapban jövök, lehet, hogy megint egy kis csúszással, mert jövő hónapban már egyébként ugye máshol folytatom a dolgokat, meg ugye lassan majd jönnek az itthoni munkák, de még nem fogok nyugi, még a tavasz végéig még jövök elméletileg havonta. Akinek ez számít, is hol voltam, ez a SolarPod Podcast, tudjátok, facebook.com/SolarPod, blablabla. Remélem, minél hamarabb újra találkozunk, addig is sziasztok!